Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, használjuk föl Isten gazdagító kegyelmét. A kegyelemnek a legegyszerűbb magyar értelmezése Isten jó indulat. Istennek a jó indulata. Éljünk az Isten jó indulatával és jó indulatából. Hiszen ha az ember erre ráérez, akkor talán ő maga is másképpen fog gondolkodni önmagáról is, meg a másik emberről is. Ezt a szentmisét élő Pál testvérünkért ajánljuk föl, az ő számára is ez a jó kívánságunk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus beszélni kezdett a zsinagógában. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkoztak fönséges szavain, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban véghez vittél, tedd meg hazádban is, majd így folytatta. Bizony, bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés próféta idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgy, hogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen a városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ennek a názáreti történetnek a mai üzenetét szeretném ma megfogalmazni mindegyikünk számára, hiszen az üdvösség idejét éljük, és Isten azt várja tőlünk, hogy mi az ő kedves gyermekeiként éljünk, és ahogy hallottuk a Szent Mise könyörgésében, őt imádjuk, egymást meg szeressük. Mit jelent ez, hogy az ember imádja az Istent, és szereti a másik embert? Milliószor hallottunk már ezzel kapcsolatosan nagyon fontos igéket, üzeneteket. ma talán egy más szempontból szeretném ezt megközelíteni. Ilyen egyszerű módon fogalmaznám meg a lényegét az üzenetnek, a mában éljünk, és így felszólító módban szeretném mondani, éljünk, és pedig prófétai küldetés tudattal. Jézus Krisztus ebben a történetben két nagyon hangsúlyos szempontot jelöl ki a számunkra. Az egyik a ma, a másik meg arról szól, hogy ő próféta. Az egyház és az egyház tagjai Jézus nyomán a mában kell, hogy éljenek, és pedig prófétai küldetéssel. Ma, ebben a világban, amelyben élünk, bizony igen sokszor elcsábulunk, sokkal, de sokkal többet foglalkozunk a múlttal, mint szabadna. Sokkal, de sokkal többet festegetjük a jövőt, mint szükséges. És mintha megfeledkeznénk arról, hogy az ember egyetlen lehetősége a ma. Ugyanígy nagy kísértés, hogy az egyház és az egyháznak a tagjai emberi elvárásoknak feleljenek meg, és mennyi bajunk származott ebből a történelem során, ahelyett, hogy a prófétai küldetését tudatosítaná magában. Talán ezekkel a szempontokkal is eléggé felcsigáztam a testvérek érdeklődését és figyelmét. Itt a názáreti zsinagógában a következő történt. Jézus a prófétát idézi, azokat a szentírási mondatokat, bibliai mondatokat, amelyeket mindannyian jól ismertek. A fordulat az, hogy Jézus azt mondja, ma beteljesedett ez az írás. Mégpedig általa. Ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok, és akkor folytatja, az Úr lelke rajtam, és ő küldött el ide hozzátok. Vagyis beteljesedett mindaz, amit az Isten megígért, és Jézus Krisztus az, aki által az Isten ígérete megvalósul ezen a földön. A mában élünk. Ma kapaszkodhat bele az ember Jézus Krisztussal való kapcsolata révén az Isten ígéretébe. Nem tegnap, és nem majd holnap, ma. Fölösleges erről többet beszélni, a múlt már nem a miénk, a jövő még nem a miénk, a lehetőségünk a ma, a mában élünk. Bizony az embernek ezzel a kérdéssel nagyon komolyan szembe kell nézni. Menekülünk, testvérek. Nosztalgiázunk és reménykedünk. Most nem a remény ellen szólok, hanem olyan elvárásaink vannak a jövővel kapcsolatosan, amelyhez semmi közünk. A múlthoz már régen nincs közünk, akik ma élünk. A jövőhez, mint ha pedig nem is akarnánk, hogy közünk legyen. Majd valakik építsék meg azt a jövőt, aztán mi majd élünk a lehetőségek közepette. Azt hiszem, hogy erről most fölösleges többet szólni. A másik szempont, ami talán még ennél is fontosabb, amiket Jézus mondott, első pillanatban megérintette ezeket az embereket, aztán váltott a hangulat. Hiszen miről van szó? Sok csodát hallottak Jézus megnyilatkozásai kapcsán, és most is csodálattal fordulnak felé, és hallgatják őt, de érthetetlen számukra Jézusnak a titka. Nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy mi a kapcsolat a hallgató Jézus és a beszélő Jézus között. Ki ez a Jézus, aki 30 évig hallgatott, most meg olyanokat mond, amikre nekik nincs magyarázatuk. Nem ismerik Jézus titkát. Nyilvánvalóan, mert ők a maguk világában élnek, Jézus pedig egy másik világot hoz el, Istennek az üdvösségét. És talán már itt is mondhatom azt, hogy ez az új perspektíva, amit Jézus elhoz, ez hallatlanul izgalmas, de azért legyünk őszinték. Minden újszerű, amely kitágítja ugyan a perspektívánkat, távlatokat nyit, de ugyanakkor minden új a jelent is faggatja. Minden egyes új kezdeményezés mérlegre teszi az eddigi történéseket és a jelen történéseit. Hiszen arról van szó, hogyha örülünk ezeknek az új lehetőségeknek, akkor az embernek el kell gondolkodni azon, hogy mit kell megváltoztatni. És azért az ember nagyon nehezen változtat. Az ember nagyon nehezen vált a megszokottból, a lehetőségek irányában. És ami a legfontosabb, Jézus tudatosítja velük azt, hogy nagyon kicsinyes elvárásuk van az Istennel szemben. Azt várják Jézustól, hogy ugyanazokat tegye itt nekik is, amiket egyébként másutt is tett. Teljesítse az ő elvárásukat. Holott Jézus minden ember elvárására van tekintettel. Mert Isten nem a názáretieket akarja új útra téríteni, nem a zsidókat akarja csupán megváltani, hanem minden embert. És akkor itt mond Jézus valami nagyon fontosat, amire ők talán csak gondolnak, de Jézus mintegy a gondolatukat is olvasva azt mondja, senki sem lehet próféta a saját hazájából. Jézus ezzel azt akarja kifejezni, hogy az ő küldetése prófétai. Számtalan tanítómesterük volt a zsidóknak. Számtalan tanítómesterük lehetett a názáreti zsinagógában is. De Jézus próféta. A próféta pedig a zsidó felfogás szerint a roe azt jelenti, hogy a távolba lát. Egyszerűen így is mondhatnám, tovább lát az mint az ember, aki az esetek többségében csak az orráig lát. És ez, hogy a távolba lát, ez azt jelenti, és ezért mindig felkavaró a prófétának ez a látása, mert a távolban is látja a mindig jelen lévő Istent. És a prófétálása erre vonatkozik. Mi emberek pedig nagyon sokszor zavarban vagyunk, amikor jelen van az Isten. Ha a görög fogalmat nézem, proféta szó maga, ez görög szó, azt jelenti, hogy valaki helyett beszélni. Tehát itt arról van szó, hogy Jézus nem a maga nevében beszél. Jézus nem azt mondja, amit szeretnének tőle hallani. Jézus azt mondja, amit az Isten rábízott. Jézus az Isten akaratát jeleníti meg. Jézus az Isten üdvözítő tervét hirdeti meg. Ezért mondja nekik, senki sem proféta a saját hazájában. Ti azt várnátok tőlem, hogy azt tegyem, amit kívántok, holott én ezt nem tehetem. Mert az Isten az ő igazságát bízta rám, és nekem azt kell mondani, akkor is, ha ez nektek nem kívánatos, vagy ez benneteket zavaró. És akkor most mondjuk ki a lényeget, ami ennek a názáreti megnyilatkozásnak a szíve közepe. Azt mondja Jézus, hogy a szegényeknek, meg a kiszolgáltatottaknak hirdetik az örömhírt. Testvérek, ez az, ami az üdvösség jó hírét jelenti. Lefordítva a mindennapok nyelvére, ez azt jelenti, hogy Isten gondolkodásában nincsenek elsők meg utolsók. Hiszen azok az emberek, akiknek hirdetik az örömhírt, azok a zsidók gondolkodása szerint az utolsók. És erre Jézus meghökkenti őket, amikor kinyilatkoztatja Istennek a tervét, hogy nekik hirdetik az örömhírt. Az utolsóknak, vagyis feje tetejére állítja a mindennapi felfogását az embereknek, és ez ezt jelenti, hogy Isten országában nincsenek elsők, meg nincsenek utolsók, Isten országában mindenki egyforma. Bár Jézus megenged ilyet, hogy törekedjetek elsőnek lenni, ha éppen ehhez van kedvetek, de aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Ilyen perspektívát megengedhet magának mindenki. De a lényeg ez, az üdvösség örömhíre ez, ami ma beteljesedett. Hogy elérkezett hozzátok egy olyan világ, amelyben nincsenek elsők meg utolsók, amelyben emberek vannak, és akinek több lehetősége van, annak a szeretet jegyében, ahogy a mai szentmise könyörgésében imádkoztuk, a szeretet jegyében kell keresni a kapcsolatot a rászorulóval, a kiszolgáltatottal, egyáltalán azzal, akinek segíteni kell. Ma beteljesedett az írás. Kedves jó testvérek, azt gondolom, hogy nekünk ebből a történetből ezt a következtetést kell levonni. Az embernek a mában kell élnie. Fontosak a gyökerek. Kutassuk is a gyökereket. Tegnap Pozsonyban voltam, talán egy napot se tudnék ott élni, hiszen legszívesebben sírtam volna egész nap. Hiszen minden ezer éves magyar emlékekről szól. Én lelkileg nem lennék képes ezt a feszültséget elhordozni, amit ez támaszt bennem. Bizonyára ők azért az ott élő magyar testvéreink minden másképp látnak. De mégis azt mondom, hogy ne áltassuk magunkat, mindig a múltra hivatkozni, mindig a gyökerekre hivatkozni, amelyek nagyon fontosak, mert táplálnak, de arra szolgálnak, hogy az ember mában azokat az értékeket tudja megjeleníteni, amit a prófétai szerep rábíz. Az egyház vagy prófétai, vagy nem egyház. A keresztény emberek vagy prófétai küldetéssel élnek, vagy pedig csupán imádkozó, templomba járó emberek. A prófétai küldetés azt jelenti, hogy az egyház nem azt mondja, amit várnak tőle. Az egyház nem azt mondja, amit szeretnének hallani tőle. Az egyház azt mondja, amit az Isten rábízott. Az egyház azt hirdeti, amit az Isten ki akar nyilatkoztatni minden embernek. Ha mi ennek az egyháznak a tagjai vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy a mi életünkben a legfontosabb az Isten akarata, az Isten pedig azt várja tőlünk, hogy ne tegyünk különbséget ember és ember között, és ha lehetőségünk van, akkor ezt egyetlen programnak a megvalósítására fordíthatjuk, ez az Isten programja, ez az Isten megváltó terve, amely tervben egymásra találunk, és amelyben erős közösségben élhetünk egymással, annak a szeretetnek a jegyében, amit Pál apostol írt meg a korintusi levelében. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Ahogy mondottam, a názáretiek nem értették Jézus titkát. Nem jött össze a lelkükben az, hogy itt 30 évig senki sem gondolta, hogy ő az Isten fia. Most meg előáll ilyen szándékkal, illetve ilyen kijelentéssel. Bizony, azt hiszem, hogy mi is épp olyan értetlenek vagyunk, mint a názáretiek. Higgyük el, hogy Jézus szótlanul is, a csendes mindennapi életében is úgy volt kapcsolatban az emberekkel, mint a megváltó. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy nem tett különbséget ember és ember között. Mi ezt olyan látványosnak gondoljuk. Majdnem, hogy országvilág előtt kinyilatkoztatottnak. Szó sincs róla. A mindennapjainkban, akár mondhatom azt, hogy otthon, a munkahelyünkön, az utcán, egyáltalán emberi kapcsolatainkban kell prófétai küldetésünkben élni. Egyébként a tegnapi élményeim kapcsán azt mondom, hogy nem a szlovákokat kell nekünk szeretni, egymást. Aztán majd második helyen jöhetnek ők. Ez is egy önállítás. Egymást szeressük először. Ez az Isten akarata. Aztán majd akkor ebből az egységből akkora erő támad, hogy egyrészt mások ezt észreveszik, másrészt képesek leszünk más kapcsolatot alakítani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk! Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, héten nagyon nagy ünnepek lesznek, és szívünkhöz is közel álló ünnepek, hiszen kedden, február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe van, magyarok nevezük ilyen. Kifejezően ezt az ünnepet valójában a gyermek Jézusnak, a kicsi Jézusnak a világgal való találkozásáról van szó, megjelenik a világban, mint a fény, az Isten igazsága, és mi magyarok erre ezt mondjuk, gyertyaszentelő boldogasszony, csodálatos. Máriát is belevesszük egy kicsit, és a fényről van szó. Ezen a napon Gellért testvér fogadalmat tesz, örülnék, ha minél többen részt vennénk ezen a szentmisén, az ünnep okán is, meg az összetartozásunk okán is, hiszen február 2-a a szerzetesek világnapja. 1997-ben II. János Pál pápa alapította, talán mondhatom így, ezt az ünnepnapot. Azt akarta vele kifejezni, hogy milyen nagy jelentőségű a szerzetesek karizmája a világban. Hát önöknek igazából ez ajándék lehet, hogy egy olyan templomba jöhetnek, amely templomnak és szerzetesének a karizmája a hospitalitás. Ez egy olyan karizma, ami ebben a mai világban a legfontosabb. Hiszen ez arról szól, hogy a betegeket isteni szeretettel szolgálni. Fájdalom, de azt látja az ember, hogy ebben a szekularizált világban erre szolgálatra nem mennek el az emberek. Ez ijesztő jelzés. Ez a világ hitetlenné válásának a legfájdalmasabb jelzése. Mert a legkiszolgáltatottabb ember a beteg. A beteg ember vál legtöbbet a másik embertől. És erre nem mennek, erre a szolgálatra, mert nehéz. Félek, hogy az elkövetkező időszakban, ha itt nem lesz valami változás, kegyetlen következményei lesznek a gyógyító szolgálatban. Már nem mondom azt, hogy gyógyító kultúra, mert nincs gyógyító kultúra hospitalitás nélkül. Hospitalitás nélkül gyógyítás van. A műszaki felszereltség anonimitásában köszönik szépen a betegek. De hát valószínű, hogy a betegek is megérik a pénzüket, mert hiszen ebben a világban élnek ők is. Valószínű, hogy a betegessé akarták, hogy a gyerekeik, a lányaik ezt a szolgálatot vállalják, csak akkor szeretnék, amikor rászorulnak a másik segítségére. Mindennek megvan az oka, úgyhogy ne jajgassunk, hanem gondolkodjunk el azon, hogy vagy Istenben élünk, és akkor lesznek ilyen hivatások. Ha nem élünk Istenben, akkor meg ne is várjunk ilyen hivatást. Akkor meg vegyük tudomásul, hogy amikor betegek vagyunk, akkor leírtak bennünket. Nincs ilyen, hogy egyik oldalon élem a magam Isten nélküli életét, másik oldalon meg elvárom, hogy istenes módon nyilatkozzanak meg velem kapcsolatosan. Ez nem így működik a világban és az életben. Úgyhogy aki ünnepelni akar velünk, az kedden jöjjön el, és akkor örülhetünk annak, hogy Gellért ezt a szolgálatot vállalja, és én tudom, hogy milyen nagy odaadással. 3-án Szent Balázs püspöknek az ünnepe, Balázs áldást adunk. Szintén régi világnak az ünnepe, azok mélyítették el, akik Istentől nem csak az életet kapták és köszönik meg, hanem a életek megoldását is Istenbe vetett bizalommal keresték. És egy nagyon kedves közösségi megnyilatkozásunk, ez a kedves fiúcska, most egy ideig nem lesz velünk, mert elmennek anyukájával, meg a testvéreivel az édesapjuk után. A papájuk orvos, és nem Magyarországon dolgozik. Ez is egy sajátos jelzés. Nagyon fogsz nekünk hiányozni, de veled leszünk, és a szüleiddel is, testvéreiddel is. Ez egy kedves kis ajándék neked a minisztránsoktól, meg tőlem. Ma Boszkó Szent Jánosnak van az ünnepe, aki a ifjúságnak, főleg olyan gyerekeknek volt a összegyűjtője és segítője, akikkel senki se törődött. Én tudom, hogy veled a szüleid nagyon törődnek, mi meg szeretünk. És ez arra emlékeztessen téged, hogy akkor is velünk vagy, és mi veled vagyunk, ha nem leszel itt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istennek legyen.